Az ige hirdetésre 325-ös éneket énekeljük. Mi drága, nekünk ez a jó hír. Bizonyságot arról, hogy milyen fontos az imádság, most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy a te szent jelenlétedben lehetünk. Köszönjük neked a bizonyságtételeket, köszönjük, hogy most is, ma is szólsz hozzánk, megszólítottál minket, és arra kérünk, hogy most is szólalj meg a te igédben, hogy te rólad jöjjön a bizonyság, és hálát adunk neked a te legnagyobb ajándékodért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy elküldted őt azért, hogy megkeressen bennünket és megmentsen, hogy általa legyen örök életünk. Igen, mutass rá arra, hogy nekünk nincsen mivel dicsekednünk. Mutass rá arra, hogy mi az, ami megkötözöttség az életünkben. Te látod a mi életünket. Látod múltunkat. Előtte nem tudunk hazudni. Kérünk, leplezz le minket. Attól, hogy a te jelenlétekben láthatóvá váljon mindaz, ami neked nem tetszik, de attól, hogy úgy lássuk magunkat, ahogyan te látsz bennünket, ne csak bűneinket, hanem lássuk Jézus Krisztus keresztjét, megváltásunk egyetlen útját. Vezess el erre a hitre bennünket. És én kérlek, Uram, hogy add meg nekem, hogy tudjam úgy hirdetni a te igédet, hogy abban erő legyen, szent lélek legyen, hogy valóban ige legyen, és a sokak üdvösségére legyen most. Ebben segíts, és szólj, Urunk, hallgatunk téged. Ámen. a útmutatóból a mai esti olvasvány, ahogyan azok a kis lapokon is kiosztásra került, a Izsaiás könyvének 43. fejezetéből a 8. verstől a 13. versig terjedő szakasz, amely így hangzik. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjjön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek. Ki tudja közületek megmondani, és tudtunkra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak. Én hirdetem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek, nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Urunk, életünk a porhoz tapad. Eleveníts meg minket a te ígéddel. Ámen. Kedves testvérek, csak folytatni tudom azt, amiről egész nap szó volt. Minden azzal kezdődik, hogy Isten szólt. Ezzel kezdődött az egész világ, a teremtés. Egyik énekünkben énekeltük, szólt, hogy legyen és lett. Ezzel kezdődik az Isten embereinek az életében a változás, Isten népének életében, és az egész Szentírás erről szól. A legfontosabb történése a Szentírásnak, a legfontosabb esemény, amiről tulajdonképpen szól, hogy Isten szólt, hogy Isten szól, megszólít bennünket. És így van ez minden újonnan született ember életében is. Erről számoltak be a bizonyságtevők. Csak jó, hogy sokan el tudjuk mondani ezt, hogy volt az életünkben egy idő, egy pont, amikor először szólt hozzánk az Úr, és el tudjuk mondani, hogy azóta is megszólít bennünket, szól hozzánk, kapcsolatba lehetünk vele. Mert Istennek van mondani valója a számunkra. Isten szól hozzánk. És Isten szava közösséget teremt. Gyűljenek össze a népek. Hozd ki az én népemet. Mert erről van szó. Megmozdít, közösségbe hív. És így gyűjtött össze bennünket erre a csendes napra is. És jó volt itt együtt lenni. Megtapasztalhattuk a vele való közösséget. Mert azért jó és akkor jó együtt lenni, hogyha Istennel is közösségben vagyunk. Ha az Úrral vagyunk közösségben. És azért szólal meg igéjében, azért hirdetteti az ő szavát. Mert szeretne velünk közösségben lenni. Szeretné megmenteni a mi életünket. Élő kapcsolatba szeretne kerülni velünk, mert szeret minket. És ahogyan szó volt róla itt is, eddig is, neki terve van a mi életünkkel. Én nem tudhatom, hogy ki milyen lelki állapotban jött el. Milyen érzésekkel, kérdésekkel, gondolatokkal ül most itt. Talán van olyan, akinek vád van a szívében. Van, akinek szomorúság van a szívében. Nem mindnyájan vagyunk felszabadultan itt és örömmel. De hirdetem azt, hogy Isten szól hozzánk, és Istennek terve van az életünkkel. És az a cím ennek az ige szolgálatnak, amit megkaptam, ami a kis hívogató szórólapokon is szerepel, hogy a hirdetett ige. És rögtön feltehetjük a kérdést, hogy miért szólal meg Isten az ő igéjében, miért hirdetteti az igéjét. A válasz pedig a Biblia alapján egyértelmű, mert mi egészen más befolyás alatt állunk. Szükségünk van arra, hogy ő szüntelenül szóljon hozzánk, hogy hívjon bennünket, hogy ébresszen bennünket, hogy megmozdítson bennünket, hogy életet adjon nekünk. Mert ki vagyunk szolgáltatva, és hogyha ő nem szól hozzánk, és vele nem vagyunk kapcsolatban, akkor el vagyunk veszve. És ez az, ami alapvető állapotunk. Van fülünk, de nem hallunk. Van szemünk, de nem látunk. Vakok vagyunk. És lelki értelemben, ebből a vakságból, ebből a süketségből, ebből az a halott állapotból akar bennünket kihívni, megmozdítani az Úr. Ezért szólal meg az ő igényében. És ami alapvető állapotunk ez, hogy nem ismerjük őt. És amikor megszólal, és ezzel belép az életünkbe, akkor az ő szent jelenlétében láthatjuk meg valóban, hogy kik vagyunk mi, ahogyan ő lát bennünket. Mert a mi életünk akkor kerül a helyére, hogyha meglátjuk magunkat úgy, ahogyan Isten lát bennünket. Számunkra pedig Istennek az utolsó szava Jézus Krisztus. Ő benne ismerhetjük meg, hogy mi az Isten akarata. Ő benne ismerhetjük meg, és ő általa ismerhetjük meg azt, hogy Isten meg akar menteni bennünket, és hogyan teszi ezt? Egyedül ő általa. Tehát nekünk a legfontosabb, hogy megismerjük Jézus Krisztust. És az én életemnek is a legfontosabb pontja az volt, amikor megismerhettem őt. És ez a mai ige szakasz, amit felolvastam Ézsaiás könyvéből, ennek azt a címet lehetne adni, hogy a hirdetett igének az útja. Mert útmutató számunkra ez az ige, hiszen azért szólal meg az Úr, hogy megismerjük őt, hogy higgyünk ő benne, és hogy megértsük az ő akaratát, és megtapasztaljuk őt az életünkben. És amikor a reformáció 500 éves jubileumára készülünk, akkor azt gondolom az a legméltóbb készülés, hogyha arra figyelünk, ami a reformációnak a legfontosabb felismerése volt, és az az evangélium. Hogy felismerte Luther, Isten szent lelke megengedte neki, hogy felismerje azt, hogy a mi megváltásunk egyedül Jézus Krisztusban van. És valóban, ahogy fel volt írva a négy szóla, a fasori reformációi emlékparkban, van a fasori evangélikus templom mellett, ott van mellett a református templom is, és közöttük van egy emlékpark, ott négy oszlopon van fölírva ez a négy szóla, és a legmagasabb oszlop, hogy Solus Christus, egyedül Krisztus az, akiben megvalósul Isten kegyelme, aki által mi megtapasztalhatjuk, a hit is ő általa van, és a Szentírás is róla tesz bizonyságot, és mi őt hirdetjük. És Luther nagy felismerése volt, és egyik ige hirdetésében ki is mondja, hogy a Szentírás minden története, hogyha helyesen értelmezik, akkor Jézus Krisztusra mutat. És hogyha kivesszük Krisztust az írásokból, akkor nem marad benne semmi. Mert Istennek a terve az, hogy Jézus Krisztuson keresztül megszólítson bennünket. Hogy megismerhessük őt, hogy higgyünk ő benne, és aztán megtapasztaljuk, megértsük az ő akaratát, személyesen az életünkre szóló akaratát. És akkor ünnepelünk helyesen és méltóképpen, hogyha mi is ezt ismerjük fel. És most nem tisztel nekem, hogy kritikát gyakoroljak itt a reformációi előkészületek, ünnepi előkészületekről. Nem is szeretnék, nagyon sok fontos törekvés van, de azt gondolom akkor is a legfontosabb az, hogy felismerjük azt, ami a reformáció középpontjában van, azt a megváltót, és higgyünk benne, aki által Isten megváltja a mi életünket, és megszólít bennünket. Isten hirdetett igéje tehát szól azért, hogy megismerjük őt. És azért van erre szükség, mert nem ismerjük őt. Süketek vagyunk, vakok vagyunk. Nem ismerjük, nem látjuk őt, és nem halljuk meg az ő szavát. Távol kerültünk tőle. Elszakadtunk tőle. Ahogy ezen az ábrán is van, elszakadtunk Istentől, és ezáltal megromlott az egész életünk. Kapcsolatunk, a kapcsolataink gyökeréig megfertőződtek. És ez hatja át az életünket. És nem tudunk ebből a magunk erejéből szabadulni. Volt egy híres költő, műfordító nő, aki a múlt rendszerben nagyon népszerű volt, és vállaltan ateista, Rab Zsuzsáról van szó, aki így ír az egyik versében, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Ott vagy, igen, de jönnél egyszer le a földre. Lépdelnél végig közöttünk, lehelne rád nyírkos kapuboltok szemétszaga, néznél be udvari ablakokon a szobákba, ahol feldöntött pálinkás üvegek közt egy pontra merednek az asszonyok. Sokak tapasztalatát fogalmazza meg. Isten távol van. Fent van a mennyekben, ha van egyáltalán, de távol van, nincs köze az életünkhöz, és nekünk sincs semmi közünk hozzá. Ugyanakkor ott van a vágy. Olyan jó lenne, ha ez az Isten lejönne a földre. Ha az Isten meg tudna szólítani bennünket. Ha az Isten beleszólna az életünkbe, és segítene rajtunk. Nekünk egy olyan Istenre van szükségünk, aki a világ és a mi egyéni szenvedésünk láttán megindul. Elindul, és együtt szenved velünk. Nekünk szabadító Istenre van szükségünk. Nem ismerjük az Istent addig, amíg meg nem szólal, amíg nem küld valakit, aki hirdeti nekünk az igéjét. Akár egy vonatfülkében, vagy valakit, aki imádkozik értünk, és előkészíti számunkra az utat. Arra, hogy megszólíthasson bennünket. Hogy megváltozzon az életünk. Hogy megváltson bennünket, és hogy megismerjük őt. És Isten egyedül az ő kinyilatkoztatott akaratát, az ő igényén keresztül ismerhetjük meg. És minden esetben egy másik ember hirdeti nekünk ezt az igét. Egy olyan ember, akit már megszólított ez az ige, aki már átadta az életét, és akit arra indít Isten, hogy elmondja nekünk mindezt. És én nagyon hálás vagyok én is azokért az emberekért, akiknek fontos volt az én üdvösségem. Így volt ez az én életemben is. Én nem származom hívő családból. És nem jártunk templomban, nem is voltam megkeresztelve. Egészen 21 éves koromig nem igazán, nem azt mondom, hogy nem érdekelt ez az egész kérdés, de amit én láttam a hívő emberek, vagy legalábbis a vallásos emberekről, az nem volt túl vonzó számomra. De ha őszinte akarok lenni, egyetlen egy hiteles, tudatos hívő keresztény sem ismertem addig. És volt nekem ez a beszédhibám, ami meghatározta az egész gyerekkoromat. Azt gondolom, hogy igazán csak azok érzik át ezt, akik átélik, hogy mit jelent ez. Amióta megtanultam beszélni, dadogtam. Elég észrevehető módon. És ugye a többi fogyatékosságot azt az emberek általában segítik, a dadogósra megröhögnek. És nagyon sokan gúnyoltak emiatt gyerekkoromban, és hát amikor olyan kamasz lettem, akkor elvitt édesapám egy nagyon híres logopédushoz, addig is jártam mindenféle ilyen terápiára, elvitt egy híres logopédus professzorhoz, aki azt mondta nekem, hogy nekünk, hogy ha ezt egy a 14-15 éves koromig nem növöm ki, akkor ezzel együtt kell élni. Nagyon sokan vannak így, azt mondja, a felnőtt lakosságnak az 1%-a, itt a férfi emberekről van szó, az érdekes, hogy több dadogós van a férfi emberek között, hát ez őket érinti. Most már nagyon sok ilyen kommunikációs akadálymentesítés van, de a lényeg az, hogy ezt nem lehet akkor ezzel mit kezdeni. Bele is törődtünk ebbe, de hát egy fiatal ember általában azért szeretne ismerkedni például lányokkal. Dadogósként nagyon nehéz ezt megtenni. Én tudtam, hogy mit akarok mondani, de mikor olyan helyzetbe kerültem, és mondtam, hogy az izgalom az csak még jobban felerősítette ezt, hát ha az ember egy olyan lányjal találkozik, aki tetszik is neki, és udvarolni szeretne, akkor még jobban izgul, hát még inkább nem jött ki az, amit el akartam mondani. Esetleg néha megsajnáltak, de tulajdonképpen eddig terjedt mindez. Akkor jöttem rá arra, hogy hát valamit tenni kell ez ellen, hát el kell kezdeni zenélni. Láttam azt, hogy aki zenél, annak nem kell beszélnie, gitár van a kezébe, akkor az már rögtön nyert ügye van. Csináltunk egy zenekart, a basszusgitár jutott az rám, és eldöntöttem akkor, hogy 16 éves koromban, hogy akkor én rockstar leszek. Ez a legjobb. Megnövesztettem a hajam, a furcsa talán most mondani, de egyik bizonyságtételben elhangzott az ige, hogy az Úr még a hajunk szálait is számon tartja. Velem nincs sok dolga az Úrnak már ebből a szempontból, viszont hát tény, hogy akkor még volt hajam, hosszú hajam volt, megnövesztettem a hajam, és hát készültem a rockstárságra, amikor az érettségi elnök megkérdezte az érettségin, hogy mi akarok lenni ezután mondtam, hogy rockstar. Azt mondta, hát valószínűleg ezzel az érettségi bizonyítvánnyal csak erre fogom vinni. Szokták mondani azt, hogy álltam az emberek, hogy nem voltam jó tanuló. Nem, én mondjuk ki őszintén, rossz tanuló voltam a gimnáziumban, tehát én az, aki ki lehet mondani, amikor a vasaréti gyülekezetben bizonyságot tettem a Pármantas gimnázium tanulói előtt, illetve a Stélo gimnáziumban is ugyanígy, ezt elmondtam, és akkor utána mind a kétszer odajött utána az igazgató, hogy ilyet nem szabad mondani, hogy ugye, hogy az ember rosszul tanult, meg hasonlók, hát itt az érettségre készülnek, hát itt tanulni kell, mert hogy még mégis milyen sokra vittem, mondták. Hát ez valóban az Isten kegyelmének köszönhető, hát éppen ezt akarom kiemelni ebből. Tehát tulajdonképpen a sok nagy reménység nem volt arra, hogy belőle valami lesz, esetleg rockstar. Hát mindez aztán valóban elmentem egy ilyen rockstar képzőbe, a Kőványai Zenei Stúdióba, ez a Hope Egon féle ilyen rocksuli, majd akkor ott kiképeznek engem, készültem erre. Míg nem, ott szólított meg engem először az Isten, méghozzá volt a zenetörténet órák, ahol Bachnak a műveit is vettük. És Viktor Máté zeneszerző volt a aki az előadója ezeknek, és amikor a pasiókról volt szó, akkor ő hozta a Bibliát, és akkor mondta, hogy hát azért ezt a hátterét is nézzük meg. Én nem tudtam akkor, hogy, és kevesen tudják, hogy Viktor Máté ugye nem csak hogy lelkész gyerek, de lelkész püspök unoka is. Erről nem beszélt, de azért felolvasta mindig, hogy miről van szó, és elmondta azt, hogy a Deák téren lehet élőben is hallani a pasiókat. És akkor én elmentem oda, először ott hallottam, nagyon megfogott a zene maga, hatalmas hatással volt rám, és ott elhangzott egy igehirdetés is, ami úgy elgondolkodtatott, még semmi többet, de otthon elkezdtem olvasni a Szentírást. Nem tartottam a kereszténységet, elég nagy képtelenségnek tartottam az egészet, de édesapám azt mondta, hogy azért mielőtt elvetünk valamit, érdemes megvizsgálni jobban. Elkezdtem olvasni a Szentírást, és az Új Szövetséggel kezdtem teljesen ilyen Hályok Kovács módjára, Máté evangéliummal kezdjük el, és óriási hatással volt rám Jézus személye. Ugyanis amit én addig róla tudtam, ezekből a karácsonykor vetített filmekben, ahol ilyen kékszemű, szőkehajú, és ilyen nagyon-nagyon okosságokat mond, és rendkívül unalmasan, aki mindig ilyen aforizmákba beszél, és hasonlók, nem volt egy túl vonzó, de amit ott olvasta, egészen más volt. És mikor eljutottam odáig a helyi beszédben, hogy a végén a sokaság csodálkozott az ő tanításán, mert nem úgy tanította őket, mint az írástudói, hanem mint akinek hatalma van. És ez a szó úgy megfogott engem, mint akinek hatalma van. Nem tudtam én semmit az egészről, de valami sejtésem már lett. A Szentlélek itt szólított meg először, és itt kezdett mozogni bennem. És hát elkezdtem a Deák térre járni istentiszteletekre titokban, nem mondtam el senkinek, hogy hol megyek vasárnaponként. Elmentem minden 11 órás istentiszteletre, és hallgattam az igehirdetéseket, mindig előkerestem otthon azt az igét, amiről szó volt, és az egyik alkalommal egy általam nem ismert, addig nem hallott idős lelkész ment fel a szószékre, és hát akkor történt meg az igehirdetés, a fordulat, amit szokták mondani, és én nem vagyok egy romantikus, érzékeny típus, de amikor azt mondja, hogy csak nekem szólt az igehirdetés. Hát egy ilyen érzésem volt. Szinte meg is szűnt az igehirdető, mintha Isten maga szólt volna hozzám. Személyesen. Az volt az ige, hogy amiképpen a Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is fölemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. És akkor elmesélte az igehirdető a hátterét ennek, a kígyók, az ítélet, és hogy mennek Mózeshez, imádkozz értünk, és fölállítatja az Úr ezt a részkígyót, érckígyót, és aki fölnéz erre, aki az megmenekül. És akkor azt mondta az igehirdető, hogy hát van-e ennek értelme, logikus ez? És azt az ember válaszol, hát nem. Ez az Isten provokációja. És ez a kereszt is. Okoskodsz, vagy hiszel nekem? Lehet spekulálgatni, hogy most ez így van-e, úgy van-e. Aki a keresztre felnéz, annak örök élete van. Nem tudom, hogy hogyan vált meg az Úr, nem tudom, hogy történt az egész. Aki fölnéz, okoskodsz, vagy hiszel nekem? És ez egyszer lüktetett a fejembe. Okoskodsz, vagy hiszel nekem? És hát ott volt benne, hogy én hiszek, Uram. Noha meg is ijedtem egy kicsit, hogy én nem akarok azok közé a keresztények közé tartozni, akiket addig ismertem, de valamiképpen ez egészen erősen megmozdult bennem, és akkor az volt bennem, hogy milyen jó lenne ezt a lelkészt megismerni és beszélgetni vele. Utána hazamentem, még Kispesten laktunk, és másnap, harmadnap az ABC-ben szembe jött velem. Kiderült, hogy ez a nyugdíjas lelkész, ez Kispesten lakik velünk szembe lévő házba, és egyszer csak ott vásárolt. Én ezt egy jelnek vettem, Isten valószínűleg így vezetett, ez így is volt, hogy oda mentem, megszólítottam őt, ott eladottam neki szó szerint, hogy én ki vagyok, mit akarok, talán türelmesen végighallgatott, és mondta, hogy beszélgessünk akkor ezekről a dolgokról, és akkor hát ott elmondta az evangéliumot, ott feltártuk azokat a dolgokat az életemben, amik hát nem Isten szerint valók, amik megkötözöttségeket jelentenek. Megvallottam mindezt és imádságban is, és az volt az érdekesség, ezt hadd mondjam el, mert általában eddig szoktuk mondani mindezt. Bocsánatot kérek az Úrtól, felismerem, megvallom és megbocsát, de ugye nagyon sok olyan dolgot mondtam el, amik hát emberekhez kötődtek, akiket én megbántottam, vagy nem tisztességesen viselkedtem, főleg lányok voltak. És hát azt mondta nekem ott akkor a Karcsi bácsi, Pinter Karcsi bácsiről van szó, hogy nagyon jó, és akkor most hát menjél és végülj ki mindenkivel, menjél. Hát mondom, ezek évek óta nem találkoztam valamelyikkel. Hát most menjek el, mert sokkal könnyebb az Úrtól bocsánatot kérni, mint az emberektől. Oda menni és vele is rendezni. Úgyhogy én fölkerestem mindenkit, és hát a fele az nem értette, vagy úgy nagyon furcsán nézett el mindezt. Most, amikor ez megtörtént, akkor utána ugye a zenét azt abba kellett hagynom, én akkor már a jazz szólított meg, és az volt a nagy szerelem, és hát játszottunk egy helyen, és hát el kellett ott mondanom a zenekarnak, hogy én nem tudok tovább itt zenélni, mert mindez olyan kísértéseket hoz elő belőlem, vagy olyan, hogy én ezt nem szeretném már tovább csinálni, nincs ebben békességem. Illetve a másik ugye a barátaimnak a köre, akikkel hát leginkább különböző kocsmákban jártunk, beszélgettünk, söröztünk, és hát egy-egy ilyen alkalommal ők észrevettek valamit. Én nem értettem, hogy minden szerintem nem látszott rajtam semmi, de ők azt mondták, hogy valami van veled. Én akkor még mondtam, hogy nem, semmi, nem történt, semmi, nem. Nincs, de, valami te már nem olyan vagy, nem, valami van. Na, elmondtam nekik, hogy mi történt, hogy templom, meg hit, meg megtérés. Na, hát mondták, hogy na, ezt akkor ki kell belőle gyorsan verni. Rendelgették a söröket, és elkezdték mondani, hogy ilyen ellen evangelizációként, hogy elmondtad az életed, a szabadságodat. Na, Billy Graham nem evangelizál úgy, ahogy ők próbáltak meggyőzni arról, hogy a világban kell maradni, hogy nem szabad feladni mindezt. És hát tulajdonképpen megszakadt a kapcsolatom az összes barátommal, de nagyon érdekes az, többen kérdezték, hogy ez milyen nehézséget jelentett. Nagyon őszintén mondom, hogy nem volt ez akkora nehézség. Tehát olyan szinten egyszer megszűnt. Sajnáltam, volt akikkel, utána tartottam a kapcsolatot, hogy kicsit fogékonyabbak voltak az evangéliumra, de mondtam, hogy engem most már vagy ezzel együtt fogadnak el, vagy nem. Többiekkel meg megszakadt a kapcsolat, de nem volt ez akkora tragédia. Nem éltem meg úgy. Tudtam azt, hogy ami sokkal jobbért adom mindezt fel, és ami sokkal jobb hívott engem. És úgy van, hogy az Isten jelenlétében lepleződik le az ember. Lepleződik le a mi életünk. És akkor láthatjuk meg azt, hogy kik vagyunk valójában. A bűn felismerése az akkor lehetséges, ami állapodunk, amikor az Isten jelenlétébe kerülünk. És itt volt szó Ézsaiás elhívásáról is. És valóban van egy olyan rész, amikor azt mondja, itt vagyok, engem küld. De előtte miről van szó? Ugye, hogy megrettenettől az egésztől. Ugye, hogy elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek. Ugye, és a seregek urát látták a szemei. Mi lesz velem? Aztán ugyanez Péter apostol életében is, arról is volt egy ének, ugye? Menj el tőlem, Uram! A csodálatos halfogástal egyszer rázuhan mindez. Nem mondja neki Jézus, hogy te bűnös vagy. Egyszerűen az ő jelenlétében világossá válik, hogy ki vagyok én. Mert nagyon érdekes, hogy nekem nem mondták, hogy nem ez volt az első, hogy azt mondták, hogy bűnös vagy. Hanem egyszerűen az Isten jelenléte, szeretete mutatta meg az lelkemnek, az életemnek az állapotát. Így volt Zákeusnál is. Nem mondja neki Jézus, hogy mit tegyen. Hogy add a vagyonodat, a felét a szegényeknek, meg hogy add vissza, amit kizsaroltál. Mert ő maga hozza meg. Befogadja az életébe, befogadja a házába, és az ő jelenlétében megváltozik minden. És Isten jelenlétében, Jézus Krisztus jelenlétében így változik meg az életünk. Így ismerjük fel, hogy kik vagyunk valójában, és ismerjük fel azt is, amit Isten, ahogy Isten lát bennünket. A vakon született ember meggyógyításának történetét idéztük fel itt a kávészünetben, a beszélgetésben, amikor azt mondja, hogy mondják neki ott ugye a zsinagógai előjárók, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Jézusról van szó. Ő pedig csak annyit mond, hogy én nem tudom, hogy bűnöse, de egyet tudok. Vak voltam, és most látok. És azt gondolom, minden ember, aki megszabadult Jézus Krisztus által, ezt tudja mondani. És akkor nekem még semmilyen ismeretem nem volt. De egyet tudtam. Vak voltam, és most látok. Isten megismerteti magát velünk. Megmutatja, feltárja, hogy kik vagyunk, és hogy ő mit akar az életünkkel. Hogy ő szeret bennünket. Hogy nála nincsen becsúszott gyermek. Ő akarta az életünket. Azért születtünk meg, mert ő akarta az életünket. Mindnyájunk életét. És addig keres bennünket, amíg meg nem talál. És szeretne elérni bennünket. És egyetlen akadálya lehet, ha mi engedetlenek vagyunk, és nem vagyunk hajlandóak engedni az ő hívásának. Így zárhatjuk ki magunkat egyedül ebből a kegyelemből. És szükséges hozzá a hit is. Hogy megismerjük őt, és higgyünk ő benne. Ugye a hit az a kapcsolat, egyedül hit által van üdvösségünk, amivel Istenhez tudunk kapcsolódni. Így mondja ugye Cseri Kálmár, hogy az az érzékszerv, amivel föl tudjuk fogni az Istennek a valóságát, a hitünk. Az a bizalom, amivel megragadjuk Istennek az ígéreteit, az ő kijelentett akaratát, amit ő mond nekünk, azt mi hittel elfogadjuk tőle. Azonban a hit nem önmagában van, nem egy általános értelembe vett hit. Sokszor hallom azt, hogy a hit a lényeg, hogy mindegy, hogy miben csak higgyünk valamiben, ilyet a Szentírás nem mond. Sőt, azt mondja János apostol, hogy ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Legalább ilyen fontos ez. Nem lehet akármiben hinni. Isten kijelöli azt, akiben nekünk hinnünk kell. És hogy jobban megvilágítsam ezt, hadd mondjam, hogy folytassam a bizonyságtételemet, Istentől kaptam az én feleségemet is, és ami polgári házasság kötésünknek a története, az úgy történt, hogy azt nem tartottuk mi annyira fontosnak a szónak ebben az értelmében, túl kell esni rajta, egy csütörtöki napon volt, szombaton volt utána a templomi esküvünk, ez csütörtökön előtte, és hát mondtuk ott az anyakönyvvezetőnél, hogy mi nem kérünk semmiféle nagy beszédet, meg hasonlók, csak ami kell. Na, ennek úgy megörültek, hogy egy kezdő ilyen anyakönyvvezetőt tettek be, méghozzá egy férfit. El is neveztük apakönyvvezetőnek, aki ott megállt egy farmerben, de mondtuk, hogy ez nem semmilyen ilyen nagy hát szafran nem kell, megállt és valóban mondta, hogy arra van csak szükség, ugye, hogy legyen személyi igazolványa, és a tanúknak is. Most az én tanúm, az unoka testvérem volt, aki egy festőművész, és meggyőződésem volt, hogy nem fogja hozni a személyi igazolványát. Körülbelül 10-szer hívta fel előtte, hogy de biztos tedd be a személyi igazolványodat, mert nagyon fontos, hogy legyen személy. Ó, beteszi, megvan, de biztos megvan. Na, oda kerültünk. Mondja az apakönyv vezető, akkor kéri a személyigazolványokat, tanúknak meg a minek. Gyerekes elkezdi keresni a személyet, persze csak viccelt, volt nála, odaadta, mindenki odaadta, elvonult. Körülbelül egy 10 perc múlva visszajött, üdvözült mosollyal, azt mondta, baj van. Mi a baj? Azt mondja, lejárt a személyigazolványa. Nem a Dénesnek, hanem a feleségemnek, a tanuljának, aki egy komoly tanár van szó. És hát akkor lehet, az a lényeg, hogy legyen személyigazolvány. Nem. Az a lényeg, hogy érvényes személyigazolvány. Legyen. Így ugrott be feleségem egyik öccse. Van neki egy pár, úgyhogy így azért lehetett választani. És így a legidősebb öccse beugrott. Nem az a fontos, hogy személyigazolvány. Nem. Hogy érvényes személyigazolvány. Az a fontos, hogy higgyünk. Az a fontos, hogy érvényes legyen, vagy mondjuk akkor már teológiai szakszóval üdvözítő hitünk legyen. Olyan hit, ami üdvösséget ad. és az, aki egyedül Jézus Krisztusban való hitet jelent, akkor van nekünk igazán hitünk. És vizsgáljuk meg a lelkeket, hogy ez valóban Istentől való-e. És ne higgyünk akárkinek. Egy olyan világban élünk, egy olyan szellemi környezetben vagyunk, ahol nagyon sokan akarják a mi hitünket, akarják a mi bizalmunkat. És így sokszor akaratunk ellenére is olyan megkötözöttségeket találunk, és olyan megkötözöttségeket kerülnek az életünkbe, amelyek nem engedik aztán, hogy valóban az élő Istenhez térjünk, és meglássuk mindezt. És mindenkit óvok attól, hogy ilyen helyzetekbe kerüljön. A hitünk, az Jézus Krisztusban való hit, méghozzá az a hit, hogy rajtam kívül nincs szabadító. És szinte egybe cseng azzal, amit az Úr Jézus mond a búcsú beszédeiben, amikor készíti föl a tanítványait arra, hogy ő el fog menni ebből a világból. És azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Az eredeti szövegben, hogy ne kavarodjon fel a ti szívetek, mert fölkavarodik a szívünk. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Mert akkor az, ami valódi békességünknek, ennek a sálomnak az alapja, hogyha bizalommal vagyunk Isten és Jézus Krisztus iránt. És azt mondja, hogyan történik mindez? Ugye Tamás megkérdezi, hát hogyan juthatunk el? Nem ismerjük az utat. És akkor Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához. Csak is én általam. És nem azt mondja Jézus, hogy én vagyok az egyik út. Nem azt mondja, hogy megmutatom az utat nektek. Nem azt mondja, én vagyok az egyetlen út az Istenhez. És senki nem juthat el az atyához, nem juthat el az üdvösség állapotába, nem kerülhet közösségbe Istennel, és nem juthat békességre az életében. Csak is én általam, mondja Jézus. És ez az igazán fontos a mi életünkben, hogy ezt megértsük, és hittel megragadjuk. Egyedül Jézus Krisztusban van üdvösségünk. És Isten szól az ő hirdetett igéjében azért, hogy megismerjük őt, hogy higgyünk ő benne, és Jézus Krisztusban, és azért, hogy megtapasztaljuk mindezt. A hit az cselekedetekben mutatkozik meg. Olyan sokszor látom azt, hogy kijátszuk ezt a kettőt egymás ellen. Hogy azért csak a hit a lényeg, nem fontos a cselekedet. Ez a kettő nem választható el egymástól. Hallottam egy jó példát arra, hogy úgy viszonyul ez egymáshoz, mint a hőmérséklet és a hőmérő. Hogy a hőmérő megmutatja a hőmérsékletet, de a hőmérséklet nem a hőmérőtől van. Valóban nem a cselekedetek miatt jutunk üdvösségre. Nem azért kerülünk közösségbe az atyával. De ez mutatja meg a mi állapotunkat. A Bibliában egy szép kép a gyümölcs képe. Nyilván a fa állapotát mutatja a gyümölcs. De a gyümölcs nincs önmagában. A fán terem a gyümölcs. Így mutatkozik meg a mi életünkben, a cselekedeteinkben mindaz, amit hiszünk. És a hegyi beszédben ugye azt is mondja megváltónk, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, ahogy ebben a színdarabban volt, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nagyon fontos lenne az, hogy világosan lássuk. Ez nem csak valami elméleti kérdés, hanem ez valóban az egész életünket érinti. És így akar bennünket megragadni az Úr, hogy cselekedjük az ő akaratát. És hadd mondjam el még azt a végén, hogy az elhívásommal kapcsolatban, hogy hogyan hívott el az Úr a lelkészi szolgálatra. Ez nálam egyáltalán nem volt természetes. Amikor megtért el nekem a beszédhibám, nem múlt el. Talán azt várná az ember, hogy akkor egy csoda folytán hirtelen az ember elkezd folyékonyan beszélni. Hát ez nem így történt. Sőt, engem nem lehetett volna egy bizonságtételesen megkérni. Egy nyilvános imádságra, ima közösségben soha nem imádkoztam. Egyszerűen tudtam azt, hogy én nem tudok imádkozni, mert ahogy elkezdem, rögtön belesülök. Nem lehet volna megkérni valami felolvasási szolgálatra. Semmi nyelve. És amikor ott hagytam a zenét, és úgy kértem az Urat, hogy mutassa meg, hogy mi az, ami ilyen pályát szán nekem. Mi az, ahol szeretne engem látni, hogy tudom szolgálni őt, akkor a legkevésbé az igehirdetési szolgálat, vagy az igehirdetői szolgálat jutott eszembe. Hát ki gondol arra beszédhívásként, hogy emberek előtt beszéljen? És mégis egyre erősebben éreztem azt, hogy nekem lelkészként kell szolgálnom, és hát beszélnem kell róla. Én magam sem gondoltam, minden ige arra mutatott, minden arra ment, hogy nekem a teológiára kell mennem, és nem mertem elmondani senkinek ezt. Hát ki akar nevetségessé válni. Aztán mégis úgy nagy titokban, sok gyötrelem után, aztán lelkiatyámnak elmondtam, hogy nekem van egy ilyen elhívásom, érzem, hogy az Úr erre akar engem hívni. És akkor azt mondta Karcsi bácsi, hogy ez akkora képtelenség, hogy biztos, hogy az Úrtól van. Mert hogy ez nem emberi törekvés. Hát ki akar beszégyenülni, meg kiállni, meg ki akar beszélni, amikor... Nem, ez biztos, hogy nem az emberi dicsőségkeresés, hanem az Úrtól van. Tehát mondta, Karcsi bácsi, nem tudok beszélni. És azt mondta, ha az Úr azt akarja, akkor majd ő fog vezetni téged ebben. No hát... Ekkor jött meg a katonai behívom, akkor még volt ilyen, és azt tudni kell, hogy addig nekem, én 6-szor voltam sorozáson, de a beszédhiba egy olyan, ami miatt az felmentést ad a katonai szolgálat alól. Mert megbontja a hadsereg rendjét, hogyha ott van egy beszédhibás, aki rögnek, akkor ott fegyverek vannak, meg nem, de szorong is az ember ettől, meg hasonló. Tehát nem lehet katona, nem védheti a hazát az, aki beszédhibás. És eddig ez mindig ugye kimentett engem. Az utolsó alkalommal azonban hát nem mondhattam azt, hát hogyha engem az éhéli szolgálatra hívott el, akkor nekem ez be kell írni, hogy megszűnt. Na hát az annyira jól sikerült, hogy rögtön be is hívtak, és mondta, hogy én polgári szolgálatot szeretnék lenni, na akkor ott adtak egy papírt, hogy ezt meg kell indokolni. Hát én itt 10 oldalas bizonyságtételt tettem, hát láttam rajtuk, hogy ne örülnek neki nagyon. És hát polgári szolgálatos lettem a deáktéri gyülekezetben, ilyen gyülekezeti munkás, különböző, hát látogattam időseket, főleg ilyen szociális munkát végeztem, és közben pedig készültem a teológiára. Hát nagyon sok mindent kellett pótolnom nekem nyilván. Nagy örömömre az érettségi eredmény, ez 6 évvel később volt már, mint az érettségi, nem számított bele, ami hát nagy megkönnyebbülés volt, mert valószínűleg azzal az érettségi eredménnyel nem vettek volna fel, hanem az volt, hogy megkétszerezik a felvételi pontokat. És akkor hát elmentem a felvételire, azt mondták nekem akkor előző évben nagyon sok női hallgató volt, sok lány volt, hogyha valaki nyakkendőben elsétál a Rózsavölgyi köz előtt, akkor berántják és föl is veszik rögtön. Na most valószínűleg nagyon sok embernek elmondták ezt, mert abban az évben akkora túljelentkezés volt, és csak fiúk voltak. Tehát beléptem, és így körülnéztem, és egy lány sem volt, illetve egyetlen egyet láttam, aztán később elismertem feleségül a biztonság kedvéért, ha már. De a többiek azok mind fiúk voltak, és hát látom, hogy ekkora túljelentkezéssel, meg ennyi, hát esélyem nincs. Bementem, és hát nagyon lassan, kimértem, beszéltem, alig bírtak végighallgatni. Azt mondták, ez egy ilyen lassú fiú, azért felvettek. Hát nagy volt az öröm a szívemben, és ami miatt elmondtam ezt, hogy azért az addig tartott, amíg az első reggeli ájtatot nem kellett megtartani a zuglói templomban, ahol konkrétan az egész teológia ott ült, az összes tanárral. Ez a november környékén volt, szeptemberben kezdtük, novemberben már ez elérkezett, és az a megtiszteltetés ért, hogy én voltam az ige hirdető, egy csoport alakult, valaki imádkozott, valaki zsoltárt, olvasott, megmondtak mindenkinek a szeret. Én voltam az ige hirdető, az ájtatot, én tartsam az ájtatot. Én nagyon felkészültem erre, és fölmentem a szószékre, és minden előjött, ami addig bennem volt. Egy hangot nem tudtam mondani, elkezdtem nyekegni, nyökögni. Küzdöttem a teológia történetének legrövidebb ige hirdetését. Ott egy olyan másfél percig küzdöttem, majd becsuktam a Bibliát és lejöttem. És rögtön haza is mentem, ugye nem volt semmilyen botrány, mert jött az imádkozó, akkor imádkozott, ment tovább minden. Mondott, hogy ilyen rövid volt ez az egész. Én kimentem rögtön és rögtön hazamentem, és mondtam, hogy innentől kezdve akkor ennyi volt az én. Mindenki látta, alkalmatlan vagyok. Otthon kipanaszkodtam magam az Úrnak rögtön, hogy ezért kellett, ez most jó volt, biztos a bűneim miatt, és nem, de ez nagyon szép volt, innentől kezdve akkor én be sem mehetek oda, mindenki látta, ennyi volt, lebőgtem, kész. És másnap reggel fölkeltem, és az ige az volt, ami így a szemem elé került, hogy Mózes, aki beszéd hibájára hivatkozik éppen, az Úrnak bezzenkedik, hogy küldjön mást, ő erre nem alkalmas. És Mózesnek azt mondja az Úr, ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy beszélővé? Te csak menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. Becsuktam a Bibliát, és mondja, hát akkor. Úgyhogy másnap bementem, nézett mindenki. Volt olyan professzorom, aki el is beszélgetett velem, hogy talán nem ezt a pályát kéne. Ugye, amikor hallották mindezt, akkor mondták, hogy lehetne valami mást is. Én mondtam, hogy én igét kaptam. Erre mondta, az nagyon szép, de hát beszélni is kéne tudni. De azt mondta az úr, hogy megtanít engem beszélni, akkor meg fog tanítani beszélni. És hát azóta is abban bízom, hogy és azért imádkozom, hogy be tudja fejezni az ige hirdetéseimet. És ugye mondhatnám most azt ilyen nagy szóval, hogy én mindig azt az egy ige hirdetést akarom befejezni azóta is, amit akkor ott nem tudtam befejezni. Annyi különbség van, hogy most már a gyülekezet is általában azért imádkozik, hogy fejezzem be. Most már ezt, hogy így Misi bácsira nézek, lehet, hogy őnek is van egy ilyen, hogy már lehet, hogy most már lassan be kéne fejezni. Így kerültem én ide, és így jöttem, és egy valami van még, amit szeretnék nagyon hangsúlyossá tenni itt az úrvacsora előtt, és azelőtt, hogy nagyon sokszor hangzott ma az, hogy az Úr hív bennünket. Nagyon sokszor hangzott az, hogy van időnk, tart a kegyelmi idő, hogy megsegít bennünket, hogy szól hozzánk, hogy megtapasztalhatjuk őt. De nagyon komolyan, a végén azért hangozzék el az is, hogy ez a kegyelmi idő, ez lejárhat. És az, hogy köszönjük, Urunk, hogy még tart a kegyelmi idő, az nem azt jelenti, hogy akkor halogathatjuk a megtérést. Hanem akkor kell az embernek válaszolnia erre, amikor az Úr előkészíti és hívja. És most hív bennünket. És nem tudom, hogy ki milyen terhekkel jött, milyen nyilvános vagy titkos bűnökkel az életében. Nem tudom, hogy ki hogyan hallgatja most ezt a ige hirdetést, vagy hallgatta a bizonságtételeket. Talán éppen úgy, hogy hozzám nem szól az Úr. Talán irigykedve, talán bosszankodva. Talán ott van bennünk valami, ami gátol bennünket. Engedjük, hogy az Úr megítéljen bennünket, megmutassa nekünk, előhívja azt, hogy mi az, ami elválaszt minket tőle. És valljuk meg, tagadjuk meg azt, ami nem az ige szerint való. És jöjjünk hozzá, és ne várjunk vele. Ez egy áldott alkalom arra. Most hív az Úr, és lehet, hogy valaki olyan ül most itt, aki később ugyanígy bizonságtevővé válik majd. És legközelebb itt fog állni, és el fogja mondani, hogy az ő életében hogyan cselekedett az Úr. Ne halogassuk a megtérést, és ne utasítsuk el azt, aki szól. Jézus Krisztus hív bennünket, és most imádkozni fogunk, hív bennünket az ő megterített asztalához is, és hív az ő közösségébe. Jöjjünk az ő közösségébe, és hajtsuk meg fejünket. Imádkozzunk ezért. Úr Jézus, te tudod, hogy mi van a mi szívünkben. Te tudod, hogy milyen állapotban vagyunk most itt, és te ismersz bennünket. És nem csak felszínesen, hanem jobban ismersz bennünket, mint mi magunkat. Add a te szent lelkedet, hogy mi is megértsük, hogy te hogyan látsz bennünket. Mutass rá arra, hogy mi az, ami elválaszt minket tőled. És mutass rá arra, hogy elhiggyük, hogy megragadjuk, hogy be tudjuk fogadni az evangéliumot, hogy te eljöttél és meghaltál értünk és helyettünk azért, hogy nekünk életünk legyen. Arra kérünk, drága Úr Jézus, hogy ha van itt valaki, ha csak egy valaki is, aki igazán vágyódik a közösségre veled, akit megkötöznek bűnök, te szabadítsd meg, hiszen te vagy az egyetlen szabadító. Attól, hogy felismerjük ezt, és attól, hogy tudjunk így mindnyájan a te gyermekeiddé válni. A te kegyelmedből. Ámen.
Köszönjük szépen a ige hirdetés szolgálatát. Egy énekkel válaszolunk erre az ige hirdetésre. Ó áldott Úr, 358-as számú éneket énekeljük, illetve még az úrvacsorára készülve majd a 171-es számú éneket is. Én időközben elmegyek és fölveszem a Luther kabátot. Segítesz úrvacsorát osztani, ugye? Ugye a gostját itt majd. térnapon, és akkor ketten osztjuk az úrvacsorát Péter testvéremmel. Tehát most akkor énekeljük a 385-ös számú, 358-as számú éneket, ó áldott úr, utána pedig az úrvacsorára készülő éneket, a 171-eset. Es éneket énekeljük. testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltő szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, aki élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörül mindenkin, aki a bűnmélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban, reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú éneket énekeljük majd az úrvacsorai liturgiaként. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet, és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. Súlyongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Az Úr békessége legyen mindenkor véletek, jeltek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek! Szent este és vére, tartson meg titeket az igaz hitben, menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek!
Négyes számú.
Jézus Krisztuson szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek! Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek! Szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néked. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Úrunk, köszönjük azt a mérhetetlen nagy szeretetet, amit a Te kegyelmedben megmutattál a világnak. Köszönjük fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak testét és vérét, aki által mi mindig szembesülhetünk ezzel a mérhetetlen nagy áldozattal szemben, amit értünk mutattál. Add meg, Uram, hogy ne legyen hiába való az, amit értünk tettél. Köszönjük néked ennek a csendes napnak minden áldását. Köszönjük az igét, a közösséget, az éneket, az együttlétet. Hálások vagyunk, Urunk, a testi, lelki táplálékért. Őrizd meg bennünket, Urunk, a magad számára. Add meg, hogy a küldetésünket földi életünkbe be tudjuk futni, és majdan az elkészített koronát átvehessük tőled. Szeretnénk, Urunk, téged dicsőíteni földi létünkben. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Kedves testvérek, ezzel a csendes napunk véget ért, vagy hát legalábbis a hivatalos része. Ezután természetesen még mindig együtt maradhatunk. Nem tudom, maradt-e sütemény az ebédről, hogy még esetleg arra rá lehet járni, de mindenképpen a testvéri beszélgetést azt még meg lehet ejteni, nem kell elszaladni, szét lehet nézni még ott hátul az evangéliumi könyvek között is. meg jó egymást inkább megismerni, egyre többet tudni egymásról, és valóban az imádságot nagyon a szívünkre helyezték a bizonyságtevőink most, hogy hordozzuk egymást imádságos szeretetben. Erős vár a mi Istenünk. Énekeljük el a liturgiai énekünknek a harmadik versét. Jöjj hát az élet vizéhez.
Hirdetés, szeretnénk a gyülekezet nevében egy ajándékot mindenkinek adni. A kijáratnál, Pancsa néni segítsen, hogyha rosszul mondom, minden családunként elvehetnek egy naptárt, valamint vannak újságok, amiket ha valaki szeretne, azt elvéheti magával, és minden kisgyerek számára pedig egy játékot tudunk biztosítani, ami az ott található zsákban van, tehát minden gyerek egy játékot elvehet majd magának.